Először ezt kirakom, ezt mind felolvasom. Fejből fogok beszélni. De azért kirakom, hogy emlékeztessen arra, hogy mi mindenről kellene beszélni, és mennyi mindenről nem fogom beszélni. Mert nem lesz rá idő. De azért kirakom így. Igen. És hát felmutatom, még ezt is. De felmutatom ezt a két folyóiratot, ez a legutóbbi száma, az 90, tehát 99 nyarától jelenik meg, tehát 15 éve jelenik meg. Ez a legutolsó száma. Ez meg a tavalyi, hát a tavalyi tulajdonképpen harmadik szám, amelyből maradt egy, és hát történetesen én vagyok rajta, mert hát elfelejtettem mondani, hogy én hát már elmúltam 38 éves, és a nagy sikerre való tekintettel megismételtem, úgyhogy ki lehet számolni, hogy mennyi vagyok. Úgyhogy, de ez az utolsó szám, ezt azért mutogatom így, mert fogok rá utalni. És még van valami, amit még előveszek. Hát ez a 17. ilyen könyv, amit írtam. Na, mondjuk így, hogy 2001-től, tehát 13 év alatt. Ez a 17., de van még három, amit nem egyedül. Tehát Bogár Lászlóval, tehát másokkal, Tőke Péterrel, tehát közösen írtunk. Tehát összesen 20 könyvről van szó, ez a 17., a legutolsó, aminek ugye nem összeesküvési elméletről szól, csak összeesküvésről szól. Úgyhogy ennek a könyvnek a tartalma nagyon beleillik abba, amit majd, amiről ma fogok beszélni, és hát ezzel a könyvvel történt meg az, hogy hát a második kiadás, tavaly novemberben jelent meg az első, de hát nem túl sok példányszám, 3000. De minden esetre ezzel történt meg, ezzel a könyvvel az, hogy két különböző egyetemről, általam tulajdonképpen személyesen nem is ismert egyetemi tanár fölhívott. És majdnem ugyanazt mondták, hát kicsit más szavakkal, de majdnem ugyanazt, hogy meggyőztem őket. Vagyis azt akarták velem közölni, hogy nem összeesküvési elmélettel van dolgunk, hanem összeesküvéssel. Na, hát ennyi bevezetésképpen elmondtam, és akkor ezt ide letesszük. A mai előadásnak a címe, hogy van-e szervezett magánhatalom. Most miért lényeges ez? Azért lényeges, mert erről sehol nem hall. Nem, egyszerűen nem akar a magyar társadalom tudomást venni arról, hogy van szervezett magánhatalom, hanem mindig csak az államról beszélnek, hogy az pedig közhatalom, ugye? Na most a szervezett magánhatalom egyszerűen nincs a köztudatban. Ugyanakkor pedig semmi nem történik a szervezett magánhatalomnak a közbeavatkozása nélkül, mert ma a világ, mondjuk így, hogy pénzuralmi világrendben él, és a pénzuralmi világrendben a legfőbb hatalmat a pénzrendszer tulajdonosai birtokolják, akiket én röviden úgy nevezek, hogy pénzhatalmi világelit. Ez a pénzhatalmi világelit, ez egy államok feletti hatalmi struktúra, ténylegesen egy birodalmat irányít, megvan rá az irányító hálózata, hálózatai, amelyek hierarchikusan rendeződnek össze, de ezt a birodalmat, az egyetlen igazi nagyhatalmat, ami ma létezik, mert amiről szoktak beszélni, hogy Egyesült Államok, NATO, ezek ennek a pénzhatalmi világelitnek az eszközei. Az Egyesült Államok is az ő eszköze. Az ő kezében van, az ő uralma alatt van. Na most, ha meg kell mondani, hogy hol van ez a pénzhatalmi világelit, amely a globálisan megszerveződött magánhatalomnak a birtokosa, hol van? Kik ezek? Akkor már eléggé sok mindent kell elmondani és tudni, hogy lokalizálni tudjuk őket, akár personifikálni, tehát megszemélyesíteni, megnevezni. Ez már egy elég komplikált dolog, de kísérletet teszünk rá, mert Takaró Tamás úr azt mondta, hogy én meddig beszélhetek? Az időpont 3:45-12-ig beszélhetek, utána mindenki a kérdéseit írja föl, vagy jegyezze meg, mert utána kérdések jönnek, bármit lehet kérdezni, legfeljebb nem tudok rá válaszolni, de kérdezni bármit lehet. Úgyhogy, de ha nem tudok rá válaszolni, azt is tisztességesen megmondom. Mert az én értékrendemben az igaz tény, az mindent felülír. Az mindent felülír. Felülír a legszebb mitoszt és a leghasznosabb legendát, mindent felülír. Mert én valójában tényirodalommal foglalkozok. Tehát az én könyveimben a tényekről van szó, hiszen írhatnék regényt is, de ez túl veszélyes ma, ezzel tölteni az időt. És kár is kitalálni dolgokat, mert ha például valaki ezt a könyvet elolvassa, olyasmiket lát benne, amit nem, hát egy író nem tud kitalálni. Olyan dolgok történnek. Úgyhogy nem akarok elkalandozni, tehát visszatérek a fő témámhoz, hogy hogyan lehet ezt a szervezet magánhatalomnak, ezt a birodalmát leírni, bemutatni a tények alapján. És itt azt is hangsúlyozni kell, hogy ez a szervezet magánhatalom minden, nem csak globálisan épült ki, de minden egyes államban is ott van, és hogyha nem is látjuk, mint külön birodalmat, úgy kell elképzelni a létezését, hogy veszek egy pohár vizet, itt van például egy pohár víz, és beleteszek egy kanálsót, ez a kanálsó a birodalom. Ez ott eltűnik. Tehát a látható országokban eltűnik, nem látható. Persze nem tűnik el, mert a pénzrendszerben ott van, a hatalmi struktúrákban ott van, és így tovább. Tehát az ott van, de eltűnik, mint ahogy a só nem látszik többé a vízben. De azért teljesen megváltoztatja, mert azért az ott van, és a víz teljesen megváltozik, mert többé például nem lehet meginni. Mert ki fog meginni olyan vizet, amiben van két kanál só? Hát nem fogja meginni. Tehát, de ez a birodalom, ez itt van, tehát a látható, geopolitikailag leírható birodalmakban van benne. Méghozzá úgy, hogy elrejtőzik az arctalan pénzviszonyokba. Rejtőzködve van benne. Nos, mivel ez az igazi világhatalom, ez a magát letagadó, de az arctalan pénzviszonyokban elrejtőzve nagyon is egy kemény diktatúrát gyakorol hatalom, azért szeretném ennek a hatalmi struktúrának a vázát megmutatni. Azért csak a vázát, mert azt úgy lehet fölfogni, mint a csontvázat. De az a csontvázon azért még sok minden más is kell, ugye izmok kellenek, meg mindenféle idegrendszer, meg stb. Azok mind kellenek, de azért nem árt, ha látjuk a csontvázát. És a csontvázát, most a csontvázat mutatom be, de ez egy globális csontváz. 3 évvel ezelőtt a Zürichi Egyetemnek a kutatói azt a kérdést tették fel maguknak, hogy hát hány nemzetközi vállalat van, Transnational Corporation van, és ennek kik a tulajdonosai? Hát megállapították, hogyha a nemzeteken, az országokon belüli gazdasági szervezeteket, vállalatokat, bank, akármit nem számítják, hanem csak ami nemzetközi, akkor 43 ezer transnational corporation van. 43 ezer. Utána jött a kutatócsoport következő kutatási témája, hogy kik ennek a 43 ezer nemzetközi cégnek a tulajdonosai. Kiderült, hogy egy dzsungelbe kerültek. Mert keresztbe kasul tulajdonolta egyik a másikat. Tehát végeredményben egy óriási dzsungelen kellett hónapokon keresztül átrágni magukat, mert ugye ennek a vállalatnak 4/5 részt az volt a tulajdonosa, annak, de ez viszont vice versa, szóval dzsungelbe kerültek. De átrágták magukat a dzsungelen, ez több hónapi munka volt. És megállapították, hogy a 43 ezer vállalatnak 147 nagy bank a tulajdonosa. Tehát összesen 147 tulajdonos van. De keresztbe kasul tulajdonlással. A következő kérdés az volt, hogy ki a tulajdonosa ennek a 147 banknak? És akkor megállapították azt, hogy ennek mindössze mintegy három, mondjuk így, hogy mintegy 300 szupergazdag bankár dinasztia tulajdonosa, és ez összesen konkrét személyt tekintve 9000 ember. Ennyi. Volt, aki azt mondta, hogy 7000. Hát mondjuk 7 és 9000 között. Na most, itt még érdemes fölhívni a figyelmet, mert hogy ez a 147 bank és a 147 bank és a 300 bankár dinasztia ilyen viszonyban áll, ezt megállapította egy David Rothkopf nevű, ő egy kiváló, ő a Fehérházban dolgozott sokáig, mint tanácsadó, tehát jó szakember. Utána a Kissinger Associates-nek lett az egyik igazgatója, tehát egy komoly emberről van szó. És ő írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy a The Super Class, a szuperosztály. Ezt ő a szuperosztálynak írta, tehát írt a 300 bankár dinasztiáról a 300 bankár dinasztiának, tehát nem nekünk. Na most ő ebbe szépen le is írja, mert gyakorlatilag a Harvardon is tanít, stb. Szépen leírja, hogy ez a 300 bankár dinasztia kicsodák, és ezek a tulajdonosai ezeknek a óriás bankoknak, és az óriás bankok a tulajdonosai ennek a 43 ezer vállalatnak. Na most, mennyi vagyona van a superclassnek? Tehát a nem egészen 300 bankár dinasztia, mindig úgy lehet precízen mondani, hogy mintegy. Mert ezek azért vannak megszűnések, keletkezések, de mintegy 300 bankár dinasztia. És vegyük, hogy egy kicsit szemléltessem, érzékeltessem, hogy milyen vagyonokról van szó. Hát vegyük, ugye a sorrend az körülbelül így alakul, hogy az első az elsők között az a Rothschild dinasztia. Utána jön, úgy néz ki, hogy a Rockefellerek jönnek. Azután jönnek a Montefiorék, Warburgok, Oppenheimerek. De vegyük mondjuk az első kettőt egyelőre. Az első kettő a Rothschildok és a Rockefellerek. Na most, körülbelül már 10 évvel ezelőtt Tehát 10 évvel ezelőtti adatot mondok. A különböző matematikai közgazdászok megbecsülték, mert pontosan nem lehet tudni, hogy mennyi a vagyonuk. Csak megbecsülni lehet. Igen ám, de a becslők azok pontosan tudják, hogy kétféle vagyont kell megbecsülni. Az egyik, amit úgy mondanak, hogy fel nem osztott családi vagyon. Nincs felosztva. Egyben van. A másik pedig a családtagoknak a külön vagyona. Vagyis egy Rothschildnak a saját külön vagyona az lehet, hogy kevesebb, mint a Bill Gates-é, vagy a Warren Buffett-é. Mert ezeknek azt szokták mondani, hogy a Bill Gates-nek van 60 milliárdja, a Warren Buffett-nak 80 milliárdja, és egy Rothschildnak meg van 5 milliárdja. De a Rothschild vagyon nem itt van igazán. Tehát nem az egy-egy Rothschildnak a saját személyi vagyona az igazi vagyon. Mert a fel nem osztott családi vagyon az azt jelenti, hogy az a vagyon egyben van, az nem öröklődik, arról nem készül hagyatéki letár, azután nem fizetnek örökösödési adót, arra nincs rálátás. Mégis a matematikai közgazdászok megbecsülték, mert tudták, hogy bizonyos időszakokban mennyi volt az a vagyon, és akkor azt is tudták, hogy a világgazdaság hogy növekedett. Szóval megfelelő matematikai módszerekkel megbecsülték. És mondom, 10 évvel ezelőtt a Rothschild család fel nem osztott családi vagyonát 100 trillió dollárra becsülték. Trillió. Na most a trillió, ne legyen tévedés, angolul mondtam a trilliót. Azért mondom így, mert ugye a billió, milliárd körül keveredés van, és egy magyarnak teljesen világos, ha azt mondom, hogy 1 trillió 1000 milliárd, akkor 100 trillió a 100 000 milliárd, és akkor azt nem lehet félreérteni. Mert lehet, hogy ugye az angol nem használja a milliárdot, billiótnak mondja. Tehát maradjunk abba, hogy amikor én most trilliót mondok, az 1000 milliárdot jelent. Kész. És akkor nincs félreértés. Tehát a Rothschild család fel nem osztott családi vagyonát 10 évvel ezelőtt 100 trillió dollárra becsülték. Ez még azért azt kell hozzám mondani, hogy azért hogy van együtt ez a vagyon? Nem öröklődik, stb. Ez azt jelenti, hogy a Rothschild család az egy vagyonközösség, és ennek a vagyonközösségnek a feje mindig a dinasztia londoni ágának az első szülött fia, az a vezető, aki ráadásul lordi címet is visel. Tehát ezek a Lord Rothschildok, azok mindig a dinasztia londoni ágának az első szülött fiújai. Egyébként most volt váltás a dinasztia élén, mert a Evelyn Rothschild, ugye 90-valahány, ugye, átadta Nathaniel Rothschildnak a dinasztia vezetését. Nathaniel Rothschild az meg lehet olyan 47 éves. És dinasztia, tehát nemzedéki váltás volt az izében is, a Rockefellereknél. A David Rockefeller most már 90 felett van, és egy fiatalabb Rockefeller vett át. De a Rockefeller családi vagyont 10 évvel ezelőtt, ugyanakkor, amikor 100 trillióra becsülték a Rothschildot, a Rockefeller 11 trillióra becsülték. Tehát a kb. Az 1/10-ére becsülték. Nem azért, mintha az kevés lenne, de az 1/10-ére. Na már most a mostani becslések szerint a Rothschild család fel nem osztott vagyona 400 trillió dollár. Tehát 400 000 milliárd dollár. A Rockefellereké is meghaladja az 50 trilliót. Tehát óriási pénzekről van szó. És mivel a vagyon az hatalom, ezt nem szokták mondani, a vagyon hatalom, és bármilyen szabadságjogot biztosítok egy koldusnak, az nem tud élni a szabadság jogaival, mert koldus. Mert a jogok érvényesítéséhez kell egy anyagi bázis. Az nincs meg. Hiába van világútlevelem, hogyha nincs lakásom például, akkor mit ér az a világútlevél? Sokat nem ér. Tehát a Rothschild, illetve ennek a 300 bankár dinasztiának óriási vagyona van ilyen fel nem osztott alapítványokban. Azért találták ezt ki, hogy egyrészt ne legyen a közhatalomnak rálátása, ne adóztassa, és a hasznának az élvezése az úgy történik, hogy évente, például a Rothschild családnál a családi alkotmányok, végrendeletek alapján összegzik az évi hozamot, és a családihoz való tartozás fokozatai alapján szétosszák. És ezt a szétosztást végzi, mondom, a családfőnek számító, a londoni ágnak az első szülöttje. Mondom, most a Nathaniel Rothschild. És ezt nem lehet megkérdőjelezni. Mert ha valaki azt mondja, hogy kevesebbet kapott, kétszer annyi járna neki, akkor az a szabály, hogy akkor a felét kapja, és a másik felét jótékonyságra fordítja. Ha pedig még okoskodik, akkor nem kap semmit. Úgyhogy ez így működik. Na most a Rockefellereknél egy kicsit másképp van, meg a Montefioréknél is, meg a Warburgoknál is. Egy kicsit másképp van, de itt, miután mondom a vagyonhatalom, óriási vagyoni koncentráció van, és ez egy óriási hatalmat jelent. Hát sok mindent lehetne itt még elmondani, de talán csak egyet, hogy amikor én ezekkel a számokkal először találkoztam, kételjeim támadtak. És én elkezdtem keresgélni például a Rothschildoknak a londoni központját. Meg is találtam, és írtam nekik a leveleket, hogy ilyen és ilyen adatok vannak, én ezeket nagyon nagy a szórás, túl nagyok az adatok, nem lehet komolyan venni őket. Mondják meg, hogy mi itt az igaz. Sokáig nem válaszoltak, de miután én kitartóan kérdezgettem őket, végül válaszoltak. Rothschild családnak a központjából válaszoltak. Az volt, a válaszban az volt, hogy ilyen adatokat senkinek nem adnak. Tehát ne legyek elkeseredve, hogy én nem kapok. De senkinek nem adnak. És amit adnak, az is 70 évvel előttiek, és főleg arra vonatkoznak, hogy a Rothschild ház melyik ága milyen műalkotásokat gyűjt. Kinél lehet Raffaello képeket találni, vagy Tiziant, vagy ez hasonló. Úgyhogy tehát a műgyűjtésről arról adnak adatokat, melyik múzeumban, stb. De más adatokat nem adnak. Na most, de ez nem akadályozza a matematikai közgazdászokat, és azokból van, tehát ezeket azért nyomon követik, francia, matematikai, angol, amerikai, még a szovjetek is. Például a Korjagina, a matematikus, akadémikus asszony is nyomon követte. Tehát azért úgy kialakul egy olyan becslés, ami megalapozott becslés. Innen már látható, hogy egy óriási hatalom vagyoni és vagyonból, fizikai vagyonból és pénzvagyonból álló vagyonnal rendelkezik ez a pénzhatalmi világelit, és a vagyona révén hát óriási hatalmat tart a kezébe. Na de ahhoz, hogy konvertálni tudja a vagyoni és a pénzügyi szuperfölényét hatalommá, az persze egy sor más intézményre is szükség van. Tehát nem elég, hogy léteznek ezek a pénzügyi intézmények, ezek a nagy bankok, meg az óriási multinacionális cégek, hanem sok minden egyéb is kell hozzá. Többek között kellenek informális szervezetek, Bilderberg csoport, trilaterális bizottság, Council on Foreign Relations, Royal Institute of India, a szabadkőművesség, és így tovább. Tehát ezekre is szükség van, mert ezeknek a segítségével tudja a formális hatalomgyakorló intézményeket irányítani. Mert az, hogy megértsük jól ennek a magánhatalomnak a működését, azt tudni kell, hogy ennek a hatalmi gyakorlási módszere teljesen más, mint a közhataloméé. Mert a közhatalomnál Montesquieu elvei érvényesülnek. Montesquieu a nagy francia tudós volt, ugye. Ő megelőzte a felvilágosodást, tehát a Walter D'Alembert, Rousseau, stb. Ő megelőzte őket. De ő kidolgozta azt, hogy tulajdonképpen az állam akkor működik hatékonyan és kiegyensúlyozottan, ha az államhatalmi ágak el vannak választva. A törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom szét van választva. Tehát lényegében a közhatalom így is működik, ma is így működik. Hogy a három hatalmi ágazat, az szét van választva. Persze ma már szoktál, hogy negyedik államhatalmi ágazat, a sajtó, meg mi. De ha jól meggondoljuk, valójában három van. Mert mindegyiket valahová be lehet sorolni. Tehát a közhatalom az így működik. Így érvényesül, amitől sokszor emlegetnek, hogy a checks and balances, tehát a fékek és az ellensúlyok, ugye, hogy egyensúlyban tartsák magukat. Tehát ez most nem akarok abba belenni, hogy ez mennyire deformálódott, és valójában már nem így van. De ez az elv, államhatalmi ágak Montesquieu-i megoszlása. Nem így működik, a pénzhatalmi világelit nem így gyakorolja a hatalmat. Őneki, mint mondtam, az ő birodalma el van rejtve az arctalan pénzviszonyokban. De azért az nagyon reálisan létezik. És úgy működik a szervezett magánhatalom, mint egy nagyvállalat. A nagyvállalatnak mi az alapstruktúrája? Hát ugye a nagyvállalatnak ott nem választja, ott nincs törvényhozó hatalom, nem választják, ott a tulajdonosokat kiválasztja senki. A nagyvállalat az úgy működik, hogy három nagy szintje van. Három nagy. A legfelső szinten vannak a tulajdonosok, akik a legfontosabb stratégiai döntéseket meghozzák. Utána van az igazgatóknak a szintje, akik a tulajdonosoktól megkapják a feladatot, hogy ezt és ezt kell végrehajtani, és ezt ellenőrizd, hogy hogyan hajtják végre. És utána jön a harmadik szint, a végrehajtók, a menedzserek. A menedzserek tulajdonképpen halára dolgozzák maga, ők azoknak, akiknek sok nyelvet kell tudni, meg napi 14 órát dolgozni, mert ők, akik a munkát végrehajtják. Na most, hogy néz ez ki Világszinten. Hát, hogyha a tulajdonosi szintet ez a bizonyos szupergazdag 300 bankár dinasztia tölti be, ők mondjuk a tulajdonosok, tehát a legfontosabb stratégiai kérdéseket ők mondják meg. Na, kik az igazgatók, akik azt végrehajtják? Hát nem csak az óriás bankoknak, most mondok egy pár ilyet, a világ legnagyobb, legfontosabb bankja, amiről nem sokat beszélnek, a Bank of International Settlement, a bázeli nemzetközi fizetések bankja, amely a világ központi bankjainak a központi bankja. Az összes, aki nem tartozott oda, Líbia hol van, Szíria mi van, mi megy ott, Irán mi. Tehát van néhány, amelyik nem tartozik oda, de nézzük meg, hogy ott mi van. Különben mindenki oda tartozik. Tehát ez a világ legfontosabb bankja, a City of London, mint főváros, mert ezt még nem említettem, hogy ennek a világ pénzimpériumnak van egy fővárosa. Azt úgy hívják, hogy City of London. És sajnos még londoniak se nagyon tudják, azt, hogy az egy külön állam, úgy, mint a Vatikán. Amikor legutóbb Londonban voltam, és elmentem a Westminster mellett, volt egy ilyen térképes üzlet. Ilyen szuvenírokat áll, és térkép is volt. Mondtam, hogy kérek egy City of London térképet. És akkor kihozza nekem nagy London. Mondom, nem ezt kértem. Na, City of London, hát ez nem, mondom. A City of London a következő kerület, amely egy külön állam. Mi az, hogy külön állam? Hát mondom, úgy külön állam, mint a Vatikán Rómában. Hát what kind of church? Hát mondom, money church. És akkor he, money church. És akkor nem tudták, hogy az egy külön állam. Pedig, ahol a St. Paul's Key Church van, ahol be lehet menni, ugye ott van az államnak a bejárata. A City of London az külön állam, külön törvényhozása van, külön kormánya van, külön rendőrsége van, külön törvény, minden. Ez egy külön állam. A pénzhatalmi világelit pénzimpériumának a fővárosa, de hogyha valaki oda megy, mert a határakon ilyen pavilonok vannak, és ha az ember a pavilonokba bemegy, akkor már ott a polcról levehető, hogy kedves látogató, egy különleges helyen vagy, ilyen nincs, ez a pénzimpériumnak, a világbirodalmának a fővárosába kerültél, blablabla. Én hoztam is ilyeneket magammal, hogy leszettem, és szépen raktam be a táskába, és az most a lakásomban. Tehát ha valaki oda megy, és ezt tudatosan, akkor megtalálja, mert nincs, ezért ez annyira nem titkos, de hát titkolják. Szóval még a londoniak se tudják, hogy ott Londonban van a pénzvilágbirodalmának a fővárosa. City of London. És az egy külön, persze álcázva van, mert London egyik kerületének, meg egy korporációnak van álcázva. Mindenféle álcázás van, de az egy külön állam. Külön rendőrség, külön kormány, külön államfő. És a Lord Mayor, az nem Nagy Londonnak a főpolgármestere, hanem a City of Londonnak az államfője. Az államfő. És a Mayor of London, na az a polgármester. De a Lord Mayor, az a City of London nevű államnak az államfője. És hogy milyen államfő? Hát amikor megy például az angol királynő látogatásba, akkor csak civil ruhába mehet, és mindenféle csicsás ruhába izé van felöltözve a Lord Mayor, és a királynő végig meghajol előtte, mielőtt oda bemennek. Ez azért van, mert hiszen a bincorok, akik magukat ugye Windsoroknak nevezik, ez a pénzhatalmi világelit akkori nemzedéke, hogy így fejezem, rakta Anglia trónjára. És az ügynökük a Cromwell Oliver volt, aki ugye úgy is ismert, mint a protestantizmusnak az egyik harcosa, de ez a bizony, a Cromwell Oliver kapta Manassében Izraeltől kapta, az egy asztemdarmi bankár volt, kapta az utasítást, hogy mit csináljon, ha végrehajtotta, jött a pénz. Ha nem hajtotta végre, nem jött a pénz. Mert a zsidó bankárok vissza akartak kerülni, akkor már több mint 300 éve ki voltak tiltva Angliából, és vissza akartak venni. És ekkoriban már ugye a mai Benelux államok, tehát Németalföld, amely ugye a protestantizmusnak is volt az egyik fontos központja ebben az időben, tele volt Spanyolországból eljött zsidókkal. Mert ugyanis Ferdinánd és Izabella a Reconquista után, amikor ugye a kordovai kalifátusból ugye az arabokat hát végül is elüldözték, akkor ez a két uralkodó azt mondta az ottan, már akkor Dél-Amerikát felfedezték. 1498-ban ugye már Hispaniolában partra szálltak, Hispaniol, ahol most Haiti van, meg Dominika. De minden esetre lényeg az, hogy azt mondta a két uralkodó, hogy vagy menjet, vagy legyetek keresztények, legyetek katolikusok, vagy menjetek Dél-Amerikába. Vagy menjetek Németalföldre, akkor Spanyolországhoz tartozott Németalföld. És nagyon sokan el is mentek Dél-Amerikába, már hát akkor föl volt osztva, volt új Spanyolország, például Mexikó, meg La Plata, az Argentina, meg a Uruguay, meg ilyenek. Szóval már meg volt, fel volt osztva. Oda mentek sokan, Németalföldre mentek sokan, és de tulajdonképpen a vezetés, tehát a Sanhedrin, tehát a zsidó népnek a legfelsőbb, tehát a diaszporában a legfelső hatalmi szerve, a Sanhedrin, az Törökországba ment. És ott is Szalonike, részben Isztambulba, részben Szalonikibe. Erről majd még fogok valamit beszélni, de most vissza akarok térni a dologhoz, hogy így átkerültek Németalföldre a zsidó pénzemberek Spanyolországból, és ott nagyon komoly pénzügyeket, és el tudták érni többek között azt a céljukat, hogy elszakítsák Németalföldet, például ugye mert a protestantizmus, én református vagyok, hogy tévedés ne essék. De azért azt látni kell, hogy a protestantizmus kialakításában óriási szerepe volt ennek a pénzhatalomnak. Tisztázni kell. Mégpedig azért, mert ugye a kereszténység, nem akarok senkinek másnak, akinek ez az asztal elvenni, de hát elég sok időt töltettem ennek a megvizsgálásával. Ugye a kereszténység az azért nagyon szigorúan Jézus után, az ő tanításait követ, például nem fogadta el a kamatot például. Meg egy sor dolgot, ugye a bosszúállás helyett a szeretetet, és így tovább. És de igen ám, de amikor a katolikus egyház már egy hatalom lett, akkor bizony a Velencében, mert sokáig Velencében volt több száz éven át, ott volt a nemzetközi pénzügyi életnek a központja, és sok zsidó bankár volt ott. Hát a velencei Kalmár például, ugye Shakespeare, stb. Na és amikor sikerült velencei Kalmár zsidóknak megszerezni a pápai trónt, például a Mediciek, előzőleg zsidó bankárok voltak Velencébe. Tehát akkor fokozatosan a keresztény egyházat úgy alakították át, hogy például hozták vissza a kamatot. De nem csak a kamatot hozták vissza, amit Jézus tiltott, hanem például el lehetett követni minden bűnt, és bűnbocsátott céduláért a legnagyobb bűnt is megbocsátották. Csak ha volt elég pénzed, akkor bűnözhetél, és akkor megvetted és ebből gazdagodtak a Medici pápák például. Na most világos, hogy erre egy jogos visszahatás volt, ugye a Luther Mártoni protestantizmus, amely ugye ezt elítélte, és a kálvinista, és később a szervétmiáj, ugye a unitáriusok, tehát sokféle. De azok a zsidó bankárok, akik átkerültek Németalföldre, azok többek között ezt is arra használták föl, hogy meg tudják teremteni az ő pénzuralmuknak, hogy úgy mondjam, az egyházi háttérországát. Mert ő nekik mi volt a fő kérdés? Hogy a pénzből még több pénzt tudjanak csinálni. Na már most ennek nem csak a kamat volt az egyik feltétele, hanem az is a feltétele volt, hogy ha ők kölcsön adtak pénzt, azt visszakapják. Na már most, amikor abszolút uralkodók voltak, és az uralkodónak adták a pénzt, mert háborúztak, a háborúra kellett a pénz, és meghalt az abszolút uralkodó. Akkor nem volt, aki visszafizesse. Tehát a pénzhatalmi világeletnek fel kellett találni a demokráciát. Ugyanis a demokrácia lehetővé teszi egy olyan közösségnek az elagdósítását, amely nem hal meg. De ahhoz, hogy az a közösség vállalja, hogy visszafizeti a zsidó bankároknak a felvett kölcsönöket, ahhoz valamilyen módon be kell vonnia a hatalom gyakorlásába, a felelősség vállalásába. És akkor szépen feltalálják a demokráciát, támogatják a protestantizmust, mert így kapják vissza a pénzüket. Mert így akkor már nincs az, hogy meghal a abszolút uralkodó, és akkor a utód azt mondja, én nem fizetek. Majd én, ha nem adsz kölcsön, majd kérek mástól. Ezt így ki tudták. Tehát lényegében ők azok, akik így a parlamenti demokráciát tartják a jó kormányzatnak, persze azzal, hogy az, aki irányítja az államhatalmat, attól el tudják venni például a pénzkibocsátást. Mert hogyha a pénzkibocsátás náluk van, akkor az államnak azokat a legfontosabb felségjogait, amit úgy hívnak, hogy monetáris szuverenitás, pénzkibocsátás, kamatszabályozás, árfolyamszabályozás, stb. Ez a monetáris. Az akkor hozzájuk kerül, magánellenőrzés alá kerül, és magánhatalommá válik. Itt most abba hagyom, mert visszatérek, ahonnan elkanyarodtam. És onnan kanyarodtam el, emlékeztetek rá, hogy a szervezett magánhatalomnak a struktúrája úgy néz ki, hogy tulajdonosok, igazgatók, menedzserek, de kik az igazgatók globálisan? Hát igazgatói színnek számít az amerikai elnök. Tehát nem jó a ő mindig Amerika elnök mindig a második szín. Második szín. Mert a pénzhatalom felső vezetése válassza ki, és adja el megfelelő pénztámogatással a politikai életpiacán. Ez teljesen szabály. Tehát A pénznek van alárende. Ma már az Egyesült Államok egész politikai rendszere fel van vásárolva. Na most, tehát a második szint, az igazgatói szintre tartozik, hogy az amerikai elnök, ide tartozik ENSZ főtitkár, NATO főtitkár, Európai Unió elnöke, tehát nevetnem kellett, hogyha ha pénzhatalmi világelit megmondta Jean-Claude Juncker, akkor Jean-Claude Juncker, kész. Akkor ott lehet ágálni, de Jean-Claude Juncker majd, és ezt ő is tudta, azért is nem izgatta nagyon magát. Úgyhogy, mert megfelelő helyen ezt már eldöntötték. Tehát ez a második szint. A második szinthez lehet még sorolni mondjuk egy német kancellárt, vagy francia elnököt. Tehát ez a második szint. És persze természetesen a nagybankoknak a vezetői, mondtam már a legfontosabbat, a Bank of International Settlement Baselben, amely egyébként a Rothschild ház magánbankja. A Rothschild ház tulajdonában van. Ő a tulajdonosa. De ez a magánbank irányítja, mint központi bank, az összes központi bankot. Például az egyiket, amely Frankfurtban van, és úgy hívják, hogy European Central Bank, tehát az Európai Unió központi bankja, amely mellé csináltak egy másikat is, amely alá van rendelve ennek a European Central Banknak, és azt úgy mondják, hogy központi bankok európai rendszere, ebbe beletartoznak azok a központi bankok is, ahol nem euró van. Tehát mi is oda tartozunk. Tehát végső soron minket, tehát a Matolcsit most irányítja tehát a központi bankok európai rendszer, ez egy bank Frankfurtban, de ez a bank alá van rendelve az ugyancsak Frankfurtban lévő European Central Banknak, amely viszont alá van rendelve a Bázeli Banknak. Az a legfontosabb bank. És akkor még ide lehet sorolni a Világbank elnökét, ide lehet sorolni a Nemzetközi Valuta Alapnak az elnökét, tehát lehet még, ez a második szint, NATO főtitkár, NATO parancsnok, ez a második szint. A harmadik szint, ahol tulajdonképpen már végrehajtják a felső szinten kidolgozott döntéseket, és ez nagyon érdekes, itt valami, itt a szél viszi a papírokat. Na most a nemzetközi, de ez a pénzhatalmi világelit, amelynek most ugye beszélek a struktúrájáról. A pénzhatalmi világelitnek mondjuk az olyan szervezetei, mint például a Bilderberg csoport, amely 1954 óta ugye működik, egy Österbeck nevű belga városkában volt egy Bilderberg nevű szálloda, ahol először összejöttek, és rajtuk maradt ez a név. Ez lényegében egy olyan elittársaság, ahol ennek a pénzhatalmi világelitnek a legfelsőbb döntéseit átbeszélik az egyes országoknak a legfontosabb emberei, szervezett magánhatalom alapján, és ezeket a döntésekké teszik, most már kollektív döntésekké teszik, és utána végrehajtják. Na most mondtam, hogy a második szinten van az, ahol a teljesen 100%-ig magánhatalom a döntéseit átkonvertálja közhatalmi döntésekre. Mert a NATO az már nem lehet magántulajdonú szervezetnek nevezni formálisan, nem. Mint hogy az Európai Uniót is, hát állítólag az egy demokratikus intézmény, és azt se lehet magánintézménynek tekinteni. Tehát nem olyan, mint a magántulajdonban lévő mondjuk Bázeli Bank, mert ez teljesen magántulajdonban van. Tehát itt lényegében a magán érdekű döntések átkonvertálódnak, Mert ugye, és itt és ezért mutatja, hogy velejé korrupt az Európai Unió, mert nem lehet más. Miért? Mert a korrupciónak nem az az igazi oka, hogy az embereknek gyenge a jellemük, és nem tudnak ellenállni annak, hogy megvesztegessék őket. Ez is játszhat valamilyen szerepet. De a korrupció, ahogy a német mondja, systembedingt, vagyis rendszerbeli oka van. Ha óriási pénzügyi és vagyoni fölény van az egyik oldalon, akkor az a korrupció legváltozatosabb technikáival konvertálódik át konkrét politikai döntésre. Mert a pénzügyi fölénynek nem tud ellenállni. Hát hogy tudjon ellenállni az, akinek havi fizetése van? Nem tud ellenállni. Nem is tud. Tehát, de ténylegesen nem tud. Úgyhogy de ez nem csak egy országon belül van így, hanem nemzetközileg is így van. Hogy más nem mondjak, amiről nem nagyon szoktak beszélni, de például minden egyes Európai Uniós commissioner, vagyis mondjuk így, hogy biztos és biztosi hivatal, ami lényegében minisztériumnak felel meg, és a biztos az egy miniszternek felel meg. Mögött, mellé van rendelve round table intézmény. Na most a round table, a kerekasztal, a szervezett magánhatalomnak egy intézménye, rendszere. Minden olyan intézmény, amely fölveszi ezt az elnevezést, hogy round table, kerekasztal, az azt jelenti, hogy ő megmondja magáról, hogy én a szervezett magánhatalomnak vagyok a ilyen-olyan intézménye. Az se véletlen, hogy annak idején 1980-89-ben Lengyelországban ugye a valenzai kerekasztal mellett állt, nem volt kerek az asztal, de azért volt kerekasztal, mert a nemzetközi pénzhatalom által mozgásba hozott erők ültek le ott egyezkedni. És érdekes módon Magyarországon is kerekasztalnak nevezték. De kerekasztalnak neveznek minden olyan a nemzetközi pénzhatalom, tehát a szervezett magánhatalom, a pénzhatalmi világelit minden komissioner mellé oda rendelt kerekasztalt. Van olyan, amelyik mellé kettő is van rendelve. Például Round Table of European Financial Institutions. Ez hasonló. Ezek, ha valaki megnézi, és sok időt szán rá, hogy végigmegy a kerekasztal, sok van. Annyi kerekasztal van, amennyi, legalább annyi, mint amennyi commissioner, mert mindegyik mellé van. Na most, ezekre ugye azt mondják, hogy ezek társadalmi, mi az, hogy társadalmi? Hát, ezek az egyikben Európa leggazdagabb bankárai vannak benne, a másikban a legnagyobb multinacionális cégeknek az elnökei, és itt. Na most ezek a kerekasztalok, ha valaki megnézi és veszi magának a fáradtságot, hogy például egy évben milyen témákat tárgyaltak meg, és utána megnézi, hogy miről hoztak döntést formálisan az Európai Unió biztosai, akkor látja, hogy először mindent eldöntenek a kerekasztalokon, és utána, mert egyébként ezeken a kerekasztalokon rendszerint vagy ott van a biztos, mint tag, vagy a helyettese, vagy valamilyen más módon, de ott vannak. Tehát lényegében az érdemi döntés kerekasztal, és végrehajtják a formális intézményt. Tehát először dönt a magánhatalom, és a úgynevezett közhatalom az pedig végrehajtja. Például itt van kezdtem említeni ezt a Bilderberget. Ugye a Bilderberg csoportnál tényleg az elit elitje van. Ezt kell, hogy mondani. Most ha az elitet nem a nemesi értelemben, hanem a hatalom értelmében mondom. Na most ez a nemzetközi hatalmi elit, amelynek egy nagyon fontos, mondom, azt mondja, ez egy évente egyszer néha előfordult, hogy kétszer találkoztak. Szupertitkos, most ugye Koppenhágában volt az idén, júniusban, Most már azért nagy nehezen meg lehet tudni, hogy kik vesznek részt, általában 150-200 között. Egy steering committee irányítja, vagyis egy irányító bizottság, az egy állandó bizottság, az egy állandó szervezet, amiben ilyen tagok vannak, mint 90 év felett van, de még teljesen aktív, például Henry Kissinger, vagy a másik nagy öreg, a Zbigniew Brzezinski, és így tovább. Na most, és más ilyen tekintélyekből áll, és ezek tudják, hogy melyik évben. Na most a résztvevőknek a zöme hozzászólási joggal és döntési joggal megy, de van néhány olyan, aki csak kvázi vendégként van ott, kérdéseket intéznek hozzá, tájékozódnak, de döntésben nem vesz részt. Na most azt letagadják, hogy döntések, hoznak döntéseket. Na most honnan lehet ezt tudni, hogy hoznak, de meg hogy milyen döntéseket? Amikor szuper titkos az egész. Hát szuper titkos, mert még ha adnak is ki kommunikét, akkor az vagy semmit mondó, vagy dezinformatív. Tehát kifejezetten megtévesztő jellegű. Tehát magától a Bilderberg steering committee-től és magáról a tanácskozásról semmi biztosat nem lehet tudni. Legjobb, hogyha az ember nem is törődik azzal, hogy mit adnak. És mégis onnan lehet tudni, hogy miről döntöttek. Hát onnan, hogy amikor megvolt a Bilderberg tanácskozás, utána meg kell nézni, hogy milyen kérdéseket tárgyal a G8-ak, most már G7-ek. Hát arról döntöttek. Meg kell nézni, hogy miről döntenek az Európai Unió komissionjei. Ugye? Tehát az Európai Bizottság milyen kérdéseket tárgyal, és milyen kérdésekről hoz döntést. Meg kell nézni, hogy a NATO milyen lépéseket csinál. Meg kell nézni, hogy az ENSZ-be milyen témákat vesznek elő. És így tovább. Meg kell nézni, hogy a legfontosabb pénzügyi intézmények, tehát a Bázeli Bank, a Világbank, a Nemzetközi Valutalap, de főleg a Wall Streetnek a karmesterbankja, az irányítója, a Goldman Sachs. Mert hogy csak megint egy példát mondjak, hogy működik. Valamit el kellett intézni a pénzhatalmi világelitnek, mert ott így meg úgy meg amúgy Görögországban, ahol nagy leszívást csinált, most nem akarom a Görögország részleteit, de kellett neki, hogy bizalmi ember. Rips Robs, a Goldman Sachs igazgatója, tegnap még igazgató, holnap már görög miniszterelnök. Papadémoszról beszélek. Vagy ezek az olaszok már megint túl nagy a pénzügyi belső probléma. Rips Robs, másik Goldman Sachs igazgató, Mario Monti, tegnapig Goldman Sachs egyik igazgató, utána pedig mi lenne más, Olaszország miniszterelnöke. Vagy éppen kell most egy olyan valaki a Európai Központi Bankja élére, aki jobban csinálja, mint a dolgokat, hát akkor vegyünk egy másik Goldman Sachs igazgatót, Mario Draghi. Egyik napig Goldman Sachs igazgató, másik nap az Európai Központi Bankjának az elnöke, és így tovább. Most nem folytatom, csak akartam egy példát mondani, hogy megy ez. És ennek a tükrében kell majd nézni, hogy mi megy most Oroszország ellen, mert a ukrajnai dolog, az ott Oroszországról van szó, félreértés ne legyen. Oroszországról van szó, az Oroszország ellen megy. Mert igen, sajnos, ezt is el kell mondani, ez nem most történt, de már 4 évvel ezelőtt, hogy a Bilderbergek eldöntötték, hogy megváltoztatják a világ katonai doktrináját. És ennek az a lényege, hogy eddig az volt a doktrina, hogy például a nukleáris fegyverek elrettentést szolgálnak, mert nukleáris fegyvert nem lehet úgy bevetni, hogy meg lehessen nyerni egy nukleáris háborút, mindenféleképpen mindenki vesztes. Tehát elrettentés. Ezt megváltozott, ez már nem így van. Aki ezt nekem nem hiszi el, de például tud angolul, az a Foreign Affairs-nek a tanulmányait olva. A Foreign Affairs-nek a pénzhatalmi világelitnek az egyik legfontosabb folyóirata, a Council on Foreign Relations adja ki, tehát a pénzhatalmi világelitnek az a nagyon fontos szervezet, amely például mindig kiválasztja a mindenkori amerikai elnököt, az alelnököt, ami először mindig ott válasszák ki, és utána engedik meg, hogy a pártok jelöljék őket. És ez a council, ezt a Mandelhaus ezredes hozta létre tulajdonképpen még a versailles tárgyalások alatt. Majd kell még azért is beszélnem majd a első világháború, de először be akarom fejezni. És a Council on Foreign Relations először csak ugye New York és környéke, meg Baltimore, meg Philadelphia, Washington, de most már az Egyesült Államok területén van. Sőt, 5 év óta Soros György finanszírozásával működik Council on Foreign Relations Európában is. Európai országokban is meg van szervezve, Magyarországon is. Na már most, tehát ez a látszik, ezt rosszul csinálom. Nem baj. Tehát a Council on Foreign Relations az egy nagyon fontos szerve ennek a pénzhatalmi világelitnek. Eleinte csak egy intézmény volt, de mivel azért elég széles az Atlanti-óceán, Angliait leválasztották, és azt úgy hívják, hogy Royal Institute of International Affairs, tehát a Királyi Külügyi Intézet. De ez egy szervezet. Ez a pénzhatalmi világelitnek egy rendkívül fontos döntési szervezete. Tehát 4 évvel ezelőtt, bár a Foreign Affairs, tehát a folyóirat, az már hozta a tanulmányokat, hogy igenis meg lehet nyerni a nukleáris háborút. És a nyugatnak most van egy window of opportunity, vagyis egy lehetősége van arra, hogy egy nukleáris háborút megnyerjen, tehát be kell indítani. Na most a nukleáris ellenfele az nem lehet más, mint a világ második legnagyobb nukleáris hatalma, ez pedig Oroszország, amely még így a Szovjetunió felbomlása után is a maradék Oroszország még mindig a világ legnagyobb területű országa. De nem ez a probléma vele, hogy nagy a területe, hanem az a probléma vele, hogy a világ legnagyobb természetkincseinek a természeti tartalékait és energiaforrás tartalékait tartalmazó 5 közép-ázsiai országhoz még mindig Oroszországon keresztül kell menni. Nem tud hozzáférni közvetlenül a pénzhatalmi világ elé. Na most, azt, hogy minden áron el akarják ezt venni Oroszországtól, ahhoz Oroszországot fel kell darabolni. Vagy legalábbis szobalizálni kell, most már úgy is mondhatják, hogy ukránosítani kell. Hát erre félretettek 10 milliárd dollárt, ebből olyanféle álcivil szervezetek, akik a Majdanon is voltak, meg ilyesmi, olyan rengeteg van Oroszországban is, és a nyugat finanszírozza őket. A nyugat alatt kell érteni az Egyesült Államokat a markába tartó pénzhatalmi világ elitet. Na most, tehát az új doktrina az, hogy Oroszországot körül kell venni rakéta elhárító rendszerekkel, és utána egy jó nagy nukleáris csapást kell rábírni, és ha marad még rakéta, orosz rakéta az ellencsapásra, azokat elkapják. Meg lehet nyerni a háború. És ma ez a doktrina érvényes, ezt jóvá hagyták a Bilderbergek, és a NATO megvalósítja meg. Hát a NATO-nak meg kell valósítania. Ez van folyamatban. Úgyhogy majd erről is érdemes persze többet beszélni, mert hát nem tudunk kimaradni belőle, mert a NATO ugye minket csalással belenyomtak, mint hogy az Európai Unióban is csalással, mert ugye nem mondták meg nekünk azt, hogy mibe fog kerülni nekünk az Európai Unió, hogy nem csak elveszítjük az önrendelkezésünket, amit épp hogy alig megszereztünk, hanem tulajdonképpen ugye most csak egy számot mondok, Pavics Lázár, a 40 éves pénzügyi szakértő, kiváló felkészültségű, de az megerősítette a Hasó Andre, aki a City of Londonban bankár, például ugye, ott van állása neki, és akit én már ismerek 1985 óta, Washingtonban ismerkedtem meg vele, úgyhogy az ottani, tehát az amerikai külügyminisztérium egyik főosztályvezetőjénél ismerkedtem meg a Hasó Andrával, aki most City of Londonban bankár, és ő is elmondta, csak ennyit, csak ezt az egyet. Nekünk az Európai Unióba való tagság, és azoknak a szabályrendszereknek a teljesítése, amelyeket ránk kényszerítettek, annyit jelent, hogy Magyarországról az Európai Unió centrum országaiba áramlik a magyar GDP nemzeti össztermék 30%-a minden évben. Tehát a centrumországok bankjaiban, multinacionális cégeiben. Ezzel szemben az Európai Unió a magyar nemzeti össztermék 1%-át adja támogatásként. Mert az, amit kapunk, az a magyar nemzeti össztermék, a magyar GDP 1%-a, amit visszakapunk. Vagy 29% a differencia. Na most természetesen Magyarországon is a tömegtájékoztatás prostituálódott. És a prostituált tömegtájékoztatás föl se teszi azt a kérdést, hogy mibe kerül. Mindig arról beszél, hogy mi kapunk ilyen támogatást, olyan, de soha nem nincs műsor arról, hogy mennyibe kerül nekünk az Európai Unió tagság, az azzal járó bebetonozott tulajdoni struktúra, bebetonozott tehát technológiák, és így tovább. És az egész rettenetesen gyalázatos, mert miközben ugye a magyar munkaerőnek a termelékenysége az eléri a nyugat-európainak a 70%-át, a magyar munkaerő, amely a 70%-ot leteszi, a bérnek a 20-25%-át kapja. Vagyis az Európai Unió egy rettenetesen kártékony így, ahogy van. Vissza kellene decentralizálni, mert a pénzhatalmi világelit szépen építette ki belőle azt az Európai Egyesült Államokat, ahol az Egyesült Államoktól is fokozatosan a tagállamok jogait átvette Washington, és ha Washington kézben tartom az egész Egyesült Államokat. Hát itt is elment a túlcentralizás ére, és a vertikális centralizáció felé ment el, ami azt jelenti, hogy föntről lefelé csak utasítások jönnek, alulról felé nem megy semmi, nincs ellenőrzés, nincs számonkérés, nincs felelősségre vonás, nincs semmi, és valamikor ez az Európai Unió, ez egy közös piac volt, ahol a kölcsönös érdekek és a mellérendeltség alapján lehetett kompromisszummal konszenzusos döntéseket elérni, és ténylegesen lehetett még használni a szubszidiaritást. Ugye a szubszidiaritás az azt jelenti, hogy mindent ott döntsenek el a legalacsonyabb szinten, ahol már a kellő mennyiségű információ megvan. Tehát az Európai Uniót a pénzhatalmi világelit hatalmi eszközéből vissza kellene decentralizálni, és csak a horizontális centralizációt szabadna megengedni, vagyis egyenjogú tagállamok mellérendeltség alapján, konszenzus alapján, kompromisszummal, szubszidiaritás, és a döntés ne a bizottság hozza, hanem a tanács, mert a tanácsban még a választott miniszterelnökök vannak, akiknek még van, még 4 évenként a választók elé kell állni. Egyébként ezt az irányt vállalta föl a Orbán Viktor, de meg lehet nézni, hogy micsoda rugásokat kapott, megkap is egyfolytában, tehát ő ezt fölvállalta, és egyelőre állja a sarat. Maradjunk abba, nem, erről is lehetne külön előadást tartani, maradjunk abba, hogy nekünk szerencsénk van azzal, hogy egy ilyen tehetséges ember van most egy ilyen nehéz pontban. Most erről nem akarok többet beszélni. Visszamegyek a korábbi témához. Vagyis én nagyjából fölvázoltam, de csak nagyon nagyjából, hogy a szervezett magánhatalom az kikből áll, milyen intézményrendszeré, de még olyan fontos intézményekről egy árva mukkot nem beszéltem, mint például a szabadkönyvesség. És a szabadkönyvesség nélkül például nem tudjuk megérteni, hogy mi történt 100 évvel ezelőtt. Mert most csak egy dolgot mondok, hiszen lehet, hogy majd még többet is beszélek a világháborúról, de most csak egy dolgot mondok. Ha én kihagyom a szabadkönyvességet, és ez most csak utalok arra, hogy egy hónappal ezelőtt, június 28-án az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem bölcsészkarán van a rektori. Tehát ott van a rektori hivatal, meg a rektori, hogy is mondjam, díszterem. És ebben a rektori díszteremben nemzetközi történészek Magyarországot a Gerő András képviselte. Tárgyaltak az első világháború kitöréséről. És mivel egyetlen egyszer elő se jött az, hogy szabadkönyvesség, ez a szó nem hangzott el. Végül is, amikor megengedték, hogy én csak a közönség soraiba ültem, tegyenek fel kérdést, akkor én jelentkeztem, és föltettem azt a kérdést, hogy miért nincs szó a szabadkönyvességről. Hát azért nincs, mert összeesküvési elméletekkel nem foglalkoznak. Na de mondom, Fejtő Ferenc, aki egy nagy tekintélyű közéleti személyiség is volt, egyetemi tanár a Sorbonon, szocialista politikus, stb. Most már nem él, talán két éve meghalt. Hát ő megírta, van egy ilyen könyve is, hogy Requiem egy hajdan volt birodalomért. Ő szépen leírja, hogy az az első világháború lényegében 16-tól kezdve már nem imperialista háború volt, hanem egy ideológiai szabadkönyves háború volt. És akkor én annyit tettem föl kérdést, hogy mondom, itt mindenféle elhangzik. Tudós emberek, volt ott cseh, román, baltiak, stb. Egy nemzetközi társaságot. Itt mondom, mindenféle dolog elhangzik. Szabadkövességről ugye nem esik szó. És arról sem esik szó, ami minket, magyarokat az első világháborúval kapcsolatban a leginkább érint, hogy miért pont a magyarok voltak azok, akikről a szabadkönyvesség 1917 tavaszán Párizsban, később pedig Versailles-ba, Trianonba úgy döntöttek, hogy magyarokkal semmilyen jogelvet nem alkalmaznak, se a történelmi elvet nem használják, se az etnikai elvet nem használják, se az önrendelkezési elvet, semmilyen nemzetközi jogelvet nem alkalmaznak. Erre fölpattan a Gerő András, és azt mondja, hogy dehogy is nem, hát a németekkel ugyanígy bántak el. Ez igaz, bár Németországtól ugyan elvették Elzász-Lotaringiát, elvették a Szudéta vidéket, stb. Tehát vettek el területeket tőlük. De Magyarországot Nem Németországhoz kell hasonlítani Magyarország, az osztrák-magyar monarchia részeként lett vesztes. De hogy lehet az, na most jön, hogy lehet az, hogy ugyanennek az osztrák-magyar monarchiának Csehország is a tagja volt. A cseh katonák ugyanúgy végigharcolták a világháborút, mint a magyar királyság katonái. Sőt, nagyon, hogy is mondjam, nagyon hazafiasan viselkedtek. Hogy más nem mondjak, az egyik legvitézebb magyar honvéd, lelkipásztor, tehát a katonai, a hadsereg mellé rendelt, ugye, pap, aki írt a magyar katonák hősiességéről, azt úgy hívták, hogy Tiszó. Ki is lett aztán ez a Tiszó? A legnacionalistább, sovinisztább szlovák elnök. Hát ő volt a Szlovákia elnöke. De ugyanez a Tiszó még a világháború idején, még 1918-ban is hősiesen harcoló magyar katona volt. Persze tábori pap. Most jön az igazi kérdés. Hogyha a csehek ugyanúgy részt vettek a világháborúban, mint a magyarok, hogyan lett a csehekből győztes, és a magyarokból vesztes? Hát ez a csoda hogy történhetett meg? Ez volt az igazi kérdés. Mert ugyanis a csehek győztesen kerültek ki. És nem csak, hogy megkapták az állami önállóságot, hanem még kaptak hozzá egy másik államot, Magyarországtól, Észak-Magyarországot, és lényegében úgy viselkedtek, mintha őnekik semmi közük nem volt, nem lett volna, holott ugyanannyi közük volt az osztrák-magyar monarchia hadicselekményeihez, meg egyáltalán az egész osztrák-magyar politikai, mint a magyaroknak. Na most erre a magyarázat a szabadkönyvesség. Erre az a magyarázat, hogy már Magyarországon is átvette, mert az 1800-as évek végén a Nemzeti Szabadkönyvesség az egy kozmopolita, liberális szabadkönyvességé alakult át. Sőt, elment a marxizmusig, a kommunizmusig. Az nyilvánvaló volt a cseh szabadkönyvesek számára is, hogy a háború után az osztrák-magyar monarchiában két szabadkönyves ország lesz. Az egyik Csehország, a másik Magyarország. A kérdés az volt, hogy melyik lesz a szabadkönyves mintaállam. Melyik lesz a párizsi szabadkönyves központok kedvence. És hát természetesen a csehek mondták, hát mi vagyunk az igazi jó szabadkövesek, Masaryk, Beneš, stb. Csak nekünk, mi megcsináljuk az igazi, a szabadkönyves eszményeknek felkelő igazi szabadkönyves államot, de kicsik vagyunk, kell, hogy nagyobb ország legyünk, tehát egy olyan 13 millió. Mert akkor életképesebbek leszünk. Igen ám, de ha mi megkapjuk Észak-Magyarországot, és meghagyjuk, hogy Magyarország is egy a másik szabadkönyves állam legyen, hát a magyarok vissza fogják venni. És annál is inkább, mert a lakosság, Isten ments, hogy választásokat tartjuk, Magyarország mellett fog szavazni. Kézzel, lábbal meg kell, tűzzel, vassal meg kell akadályozni, hogy szavazásra kerüljön sor. De ez se elég. Magyarországot úgy fel kell darabolni, hogy ne legyen ereje visszavenni északba. Tehát mi elveszünk az északi részét, Erdélyt oda kell adni a román szabadkönyveseknek, bratjánoknak, délvidéket a szerb szabadkönyveseknek, és Magyarországot lehetetlenné tenni, hogy erőre kapjon, és ezt az igazságtalanságot megpróbálja hozni. Ne lehessen hadserege, ne lehessen semmi. Tehát tulajdonképpen a szabadkőművesek intézték el Masaryk, Benes és társaik Párizsba, hogy már tulajdonképpen 1917 tavaszán eldőlt, hogy Magyarországot, Trianonban nem történt más, csak rányomták a pecsétet. Hiába ment oda ki bárki, és mondta el a csodálatos beszédeket, ez már késő volt, már döntés megvolt. Pedig eredetileg, és itt megint utalok egy fontos körülményre, nem tudom, ki ismeri Rudolf Steinernek a nevét. Tehát azért akad egy. Rudolf Steinernek pedig legalább 20 könyvét kiadták 89 óta Magyarországon. Rengeteg könyvét kiadták. Tehát egy egész Rudolf Steiner reneszánsz volt. Rudolf Steiner apja egyébként ilyen vasúti főnök volt valahol ott Fiumek környéke. Tehát a történet Magyarországról származ, vagy német persze. Na most Rudolf Steiner, aki ugye Goethe kutató volt, stb., és nagy szabadkönyves, mert ő kivált a Blavatsky-féle teozófiából, és hát megalakította az antropozófiát. Na most, de ő amellett 32-es fokozatú szabadkönyves is volt, és ő írja, jelesebben, elmondtam, mert 1916-ban temett, még a háború közepén vagyunk, Bázelben volt az antropozófia központja, és ő tartott egy 10 előadásból álló előadás sorozatot. És a negyedik előadása többek között arról szól, nekem megvan ez a kötet, nehezen, de megszereztem, arról szól, hogy ő az 1890-es években gyakran járt Londonban, és meghívták szabadköves páholy foglalkozásokra, mint tekintélyes antropozófia vezetője, 32-es fokozatú szabadköves, és ő elment ezekre. És azt mondja, hogy több olyan páholy foglalkozást is tehát végigült, végighallgatott, ahol az előadók elmondták, hogy lesz egy nagy háború, ez lesz a háború menete, így fog zajlani, és a háború végén ilyenek és ilyenek lesznek a határok. Na most ő Bázelben elmondta, hogy ő nem rajzolja le ezeket, amik tart a háború. Tehát de le tudná rajzolni, az oda van írva ebben a negyedik előadásban. De én viszont még a Szabad Európa Rádiónál voltam, én viszont utána jártam, hogy milyen határokat rajzoltak a szabadkönyves páholyokba 1890-es években Londonba. És ezeken bizony fel van darabolva osztrák-magyar monarchia, de Magyarország nincs feldarabolva. Tehát a történelmi Magyarország az egy egységet képez, mégpedig úgy, hogy az lesz egy szabadkönyves mintaállam. De ezt furták meg a cseh szabadkönyvesek. És ugye, mivel magyarországi szabadkönyvesek pontosan a szélső bal fogjaként egész a Kumbéláig elmentek, ugye, mert a Károlyi Mihály és az ő főnök, a Jászi Oszkár, ezek, hogy úgy mondjam, kozmopolita liberálisok voltak, de hát a Kumbéla az meg már bolsevik lett, mert ő átvette a Leninéket, ugye ő hazajött hadifokonyként. Tehát, és valószínű, hogy többek között azért is érték el a cseh szabadkönyvesek azt, hogy Magyarországot megfúrták, hogy lényegében így beszéljek, mert Magyarországon plusz még ez is jött, ez a mert a szabadkövesek ezt a fajta bolsevik diktatúrát, ezt már nem szerették. annak dacára, hogy a bolsevikokat a zsidó bankárok juttatták hatalomra. Ezt ki kell mondani, ez így, ezerféle bizonyíték van rá. Hát a maga Jacob Schiffnek a fia mondta meg, hogy az apja adott 20 millió dollárt, ami az most 2 milliárdnak felel meg, Trockénak. És ezt megtalálták, ezt a pénzt nála, amikor a kanadai határőrség ugye feltartóztatta, persze aztán tovább engedték. A Leninről meg pontosan tudjuk, hogy a Leninnek őt a Warburgok pénzelték. Ő izéket kapott, ő aranymárkát. Mint ahogy, mert hát hiszen a Warburgokról tudni kell, hogy a három, illetve hát négyen voltak, de az egyik azt mondta, hogy lemondok az első szülöttségről, mert én művészettörténettel akarok, és tényleg csak azzal foglalkozom. Az utána a következő a Max Warburg, aki átvette, ez volt Németország legnagyobb bankárcsaládja a Rothschildok után. Na most a Max Warburg nem csak a legnagyobb bankára volt Németországnak, hanem a Max Warburg volt a német titkosszolgálat vezetője a háború egész ideje alatt. Tehát ő volt az, aki elintézte többek között, hogy a Leninék simán zárt kocsin vissza, el tudtak jutni Helsinkibe. Persze, most azért nézem, hogy... Mert azért valamit csak fogok mondani az első világháborúról, most ezt a végét azért mondtam hozzá, hogy szabadkönyvesek nélkül, a szabadkönyves hazáruló bomlasztás nélkül nem így kerülünk ki az első világháborúból. Mert milyen alapon lettek győztesek a csehek és a magyarok vesztesek, mikor ugyanazt tették, ugyanabban az állam szerkezetben. Hát erre kérek magyarázatot. Mert erre nem magyarázat, amit Gerő András mondott, hogy hát a németekkel először is nem ugyanazt tették, de Magyarország az osztrák-magyar monarchia része volt, és nem Németországnak a része. Tehát ne hasonlítsuk a görög dinnyét a cseresznyéhez. Hát ez nem egészen így van. Úgyhogy... Most azt nézem, mert itt most 10 perc van, hogy belefogjak az első világháború kitörése. Mert ugyanis az első világháborúról, hát jó, akkor tartunk szünetet, de csak annyit mondok, hogy ez úgy függ össze, hogy ezt a szervezett magánhatalom robbantotta ki, szervezte meg, készítette elő, robbantotta ki a saját világstratégiájának a előrevitele céljából. És arról kellene egy pár szót beszélni, hogy ezt hogyan csinálta, hogyan tudta megvalósítani, utána mit ért el. Utána azt is elmondani, hogy tulajdonképpen a második világháborút azt úgy is föl lehet fogni, mint egy nagy világháborúnak, mint egy 30 éves háborúnak a második szakaszát. Tehát egy háború volt, és a háború a két szakasza között volt egy olyan 20 év fegyverszünet. Máskor is volt már 30 éves háború Európában, 1618-tól 1648-ig, ugye ezeket úgy is ismerjük, hogy a vallásháború, és a Veszfáliai békével ért véget, tehát nem ez lenne az első 30 éves háború, hanem már a második Európában. És ugye ugyancsak ide tartozik az, hogy milyen világstratégiai célokat ért el ezzel a 30 éves világháború pénzhatalmi világelit, és most mit akar elérni azzal, hogy lényegében beindította egyelőre a harmadik világháború előkészítő hidegháború szakasz, abban vagyunk most, és ha szerencsénk van, akkor megmarad hidegháborús szakasznak, de ha nincs szerencsénk, már elmondtam, akkor ez melegháború is lehet. Ezt nem azért mondom, hogy bárkitten rossz érzéssel menjen el innen, hanem azért, hogy nagyon is fontos az, hogy ne lehessen a tudatunkat a hamis, hazug tömegtájékoztatással folyamatosan átmosni, mert sajnos nyugaton már az van, főleg az Egyesült Államokban nemrég volt a múlt héten egy közvéleménykutatás, már az emberek démonnak, sátánnak tartják Putyin. Holott ebbe az egész feszültségbe nem lehet őt, tehát nem lehet őt felelősség tenni abba a feszültségbe, amely most kialakult. Ő tulajdonképpen ebben a feszültségben az emberi józanságot és a becsületességet képviseli. Sajnos, hogy ezt kell, hogy mondjam. Tehát nagyon fontos, hogy mi tájékozottak legyünk. És akkor most legyen szünet.